Hallgassuk meg a karácsonyi események történetét, Lukács evangéliuma második fejezetéből, annak is az első 20 verséből.
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Elment József is, Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai. Megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva az jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek, az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, melyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek fölött kapott kijelentést. És akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy nekik megmondatott. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy ünnepet ülhetünk. Köszönjük, hogy ide hívtál bennünket. Olyan nagy csoda ez, Uram, hogy te szerezted számunkra ezt az ünnepet, hogy eljöttél közénk, hogy miattunk jöttél el, mert fontosak vagyunk neked, egyen-egyenként. Te látod a mi nyomorúságunkat, ismered az életünket. Pontosan tudod, hogy honnan érkeztünk ma ide. Pontosan látod, hogy milyen családban, milyen közösségben, milyen környezetben élünk. De most ez mind nem fontos, csak az, hogy itt vagyunk veled, és te meg akarsz bennünket szólítani. Azt akarod, hogy ajándékot kapjunk te tőled. Nagyon nagy ajándékot, örömet, hogy te értünk jöttél, és azt akarod, hogy hozzátartozzunk teljes szívünkkel. Könyörülj rajtunk, hogy így megérthessük a mai üzenetet, hogy úgy mehessünk haza, hogy ez a nagy öröm bennünk is ott legyen, úgy, mint a pásztorokban. Hogy valóban a szívünk megtelhessen hálával és örömmel te feléd. Könyörülj így rajtunk, könyörülj ezen az egész gyülekezeten, és te áldj meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből olvasom a 4. fejezet 32. verséből. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 327. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet 13. és 14. verséből. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Istent dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretnék felolvasni egy rövid napló részletet, egy katona bejegyzését arról, hogyan ünnepelték ők a karácsonyt az első világháborúban 1914-ben. A németek elkezdtek átkiabálni a lövészárkukból. Halló, Tomi! Hallatszott több helyen. Mi pedig rögtön válaszoltunk: halló, Fritz! Az első bátortalan kísérleteket követően már a lövészárokból is kimerészkedtek a németek, s amikor láttuk, hogy fegyvertelenül közelednek felénk, akkor mi is kimásztunk saját lövészárkunkból. A frontvonal kellős közepén találkoztunk velük. Megkínáltak minket cigarettával, rágyújtottunk, szóba elegyedtünk, sőt, két kisebb csoport még focizni is elkezdett a senki földjén. Eddig az idézet, és két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik, hogy ezeknek a katonáknak a szíve békességre vágyott. Arra, hogy ne kelljen ott lenniük, ne kelljen harcolniuk, ne legyen veszélyben az életük, hogy embert és ember között ne legyen semmi, ami elválasztaná őket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mire jutottak. Mi az, amit sikerült elérniük. Nagyon szép ez a leírás, kijöttek, beszélgettek, úgymond összeölelkeztek, de mégis mi az, amit sikerült elérniük? Egy pár napos tűzszünet. Mihelyt véget ért a karácsony ünnepe, ezek az emberek visszamentek a lövészárkokba, és újra elkezdték lőni egymást. Ott van az ember szívében a békesség iránti vágy, ugyanakkor legfeljebb egy tűzszünetet tudunk összehozni. Hadd kérdezzem meg, ismerőse valaki számára ez a helyzet. Amikor karácsonyra készülünk, akkor sokszor hasonló a helyzet egy háborúhoz. Főleg decemberben. Megy a hajtás, be kell fejezni a munkát, határidőre a főnök elvárja, majd később ünneplünk, de most háború van. Eljön az ünneplés, és mit tudunk? Vágyunk az ünnepnek a békéjére. Vágyunk arra, hogy most megpihenhessünk, hogy ne fájjon semmi, hogy ne aggódjunk semmiért. És mi az, amit sikerül elérnünk? Hát sokszor az, hogy ránézésre békések vagyunk, kedvesek, szelídek, de belül ugyanaz a harc folytatódik bennünk. Tele vagyunk megbántottsággal, keserűséggel, félelemmel, és ezek úgy összeszorítják a szívünket, mint ahogy egy rugót összeszorít az ember. És állítom, hogy az ünnepek alatt az energiáinknak egy jó része arra megy el, hogy elnyomjuk magunkban ezeket a félelmeket, fájdalmakat, keserűségeket. Kívül béke, belül háborúság. Sokszor mi sem tudunk elérni többet egy egyszerű tűzszünetnél. És amikor véget érnek a karácsony napjai, akkor megint kezdődik minden előről. A mosoly lehervad a szánkról, újra elkezdünk küzdeni egymással. A karácsony tehát így is fogalmazhatnánk sokak számára a tűzszünetnek az ünnepe. Ez a mai ige arról szól, hogy a karácsony valójában a békének az ünnepe. A kezdő imádságban már hallottunk az örömről, a pásztoroknak az öröméről, de ezt egészítsük ki azzal, hogy az öröm mellett ők békességet is megtapasztaltak, és ezt szeretné nekünk ez az ige ma megmutatni, ezt akarja Isten elmondani számunkra, hogyan találhatunk békességre. És hadd tegyem hozzá rögtön, hogy nem csupán egy néhány napos átmeneti békességről van szó, hanem az életnek a békességéről, ami elkísér bennünket egészen a sírig, sőt azon túl. hogyan lehet a karácsony a béke ünnepe. Folytassuk azzal, hogy hogy lehet ezt megtudni. Mi a békességnek a titka? Hogyan járjunk ennek a kérdésnek a végére? A helyzet az, hogy az ember sajnos nem tudja, mi a békességnek a titka. Soha nem is tudta. Itt, ebben az igében, ebben a korban tudjuk, hogy kik uralkodtak Izraelben, a rómaiak. Tudják a testvérek, hogyan fogták fel a rómaiak a békét? Római béke, véres béke. Ha kiirtottuk minden ellenségünket, akkor béke van. Ez volt a felfogás abban az időben. Vagy egy másik latin közmondás szerint, ha békét akarsz, készíts háborút. Állandóan fegyverben kell lenni, készen arra, hogy én üssek először. Vagy ha mégis a másik ütött először, én nagyobbat üssek vissza, hogy ne kelljen már másodszor is ütni. És akkor béke lesz. Béke lesz fizikailag, béke lesz a szívemben, és nem fogok félni senkitől. Hát nem ismerte az emberiség a békességnek a titkát. De vajon ma ismeri a békesség titkát az ember? Nem Rómában vagyunk, nem az ókorban, hanem itt Európában, a fejlett Európában, a nyugati világ gyöngyszeme vagyunk. Ismerjük a békességet? Hát arra törekszünk, nem? Mindenki arról beszél, hogy még csak frusztráció se legyen. Nem, hogy katonai ellentét, még csak belül se legyen az embernek semmiféle frusztrációja. Gondoljunk azt, amit akarunk, tegyünk azt, amit akarunk. Itt a szabadság, ez a békességnek az ára. És akkor most nézzünk bele az embereknek az életébe. Vajon békésebbek vagyunk ma, mint a rómaiak 2000 évvel ezelőtt? Ha körülnézek, én azt látom, hogy egy csomó ember elnyomja a maga fájdalmát. Belefolytja valami függőségbe. Felveszi a poharat, és nem tudja letenni. Vagy állandóan cigarettázik, egyik a másikat követi. Esetleg ott ül a tévé előtt, vagy a számítógép előtt egész nap. A telefonját nyomkodja. Elmegy és elvégez még egy adag munkát. Tele vagyunk függőségekkel. És ezek a függőségek mind arról beszélnek, hogy valami nagyon nincs rendben belül. Nem találjuk a békességet. És ha ezek közül valaki el akar tőlünk venni valamit, akkor harapunk. Mert ez van bennünk. Ilyenkor kijön belőlünk a vadállat. A békétlen vadállat. Az ember tehát nem ismeri a békességnek a titkát. Nem ismerte soha, és önmagától nem is fogja megismerni. Ebben az igében azonban egy nagyon különleges leírással találkozunk. Ez az, ami fel lett olvasva kétszer is. Ez pedig az, hogy megjelentek az angyalok, és elkezdtek beszélni az emberekhez. Aki rendszeresen olvas Bibliát, már nem is lepődik meg ezen. Hát persze, megjelennek angyalok, és elkezdenek beszélni az emberekhez. Pedig itt valójában egy hatalmas dolog történik. Isten, aki a láthatatlan világban él, aki mindent tud rólunk is, betör ebbe a világba, elküldi az ő követeit, és ezek a követek feltárják előttünk az igazságot. Az a szó, amit a Biblia a kijelentésre használ, vagy a kinyilatkoztatásra, az apokalipszis, azt a régi görögök arra használták, amikor egy színházban valaki elhúzza a függönyt, és láthatóvá válik a nézőtér. Hát Isten is, amikor elküldi az angyalait, akkor tulajdonképpen elhúzza a függönyt, hogy megismerjük az igazságot, hogy megismerjük a valóságot. Például a békességnek a titkát. Nagyon jó, ha ezzel rögtön az elején tisztába kerülünk, hogy mi tényleg nem fogjuk tudni ezt a titkot. De ha odafigyelünk Istenre, odafigyelünk az ő üzenetére, akkor megismerhetjük a békességnek a titkát. És ezt a titkot így foglalja össze az angyal, amikor a pásztorokhoz szól, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség. Nem tudom, ki az, aki szereti a matematikát. Gondolom mindenki. Az ifiseim nagyon szeretik a matematikát. Ez most vicc volt. Egyébként én szerettem, és arra még a mai napig emlékszem, amikor a tanárunk a különböző arányosságokról beszélt. Egyenes arányosság, fordított arányosság, talán emlékszünk még ezekre a fogalmakra. Tulajdonképpen az angyal is szereti a matematikát, hiszen itt egy egyenes arányosságot mond ki. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség. Ha valaki dicsőséget ad Istennek, annak az életében megjelenik a békesség. És minél inkább dicsőséget adunk az Istennek, annál több békesség van jelen az életünkben. Ez a mennyei egyenes arányosság. Hát bontsuk fel úgymond összetevőkre ezt a matematikai műveletet, és kezdjük azzal, hogy mit jelent ez a kifejezés, dicsőség a magasságban Istennek. Amikor dicsőségről, dicsőítésről beszélünk, akkor nagyon sok kép jelenik meg számunkra. Ugye a dicsőség kapcsán egy glória, ami valakinek a feje fölött ott villog. A dicsőítés kapcsán különböző zenekari művek, amik felcsendülnek lelki füleink előtt. Pedig valójában egészen másról beszél az ige. Hadd mutassam be a két végletet. Mit jelent az, amikor valaki nem dicsőíti az Istent? És most gondolatban ugorjunk vissza a teremtés hajnalára. Isten megteremtette Ádámot és Évát, mindent megadott nekik, amit csak szemük szájuk megkívánt, annyit mondott nekik, hogy kövessetek engem, az én parancsaim legyenek számotokra a vezérfonal. Mit felelt Ádám és Éva? Egy ideig követték az urat, és utána meghallgatták a kígyót. És a kígyó azt mondta nekik, ha szakítotok a tiltott fa gyümölcséből, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember szakított a tiltott fa gyümölcséből. És abban a pillanatban az életükben megszűnt az Isten dicsőítése. Addig őt követték, őt tekintették uruknak, és abban a pillanatban ez megszűnt. Olyanok akarunk lenni, mint az Isten. Majd mi eldöntjük, hogy mihez kezdünk a saját életünkkel. Ma már sok minden megváltozott, mi már nem olyan körülmények között élünk, mint Ádám és Éva, de valahol az emberiség nagy része ugyanezt az életet éli. Sőt, fogalmazzunk egy kicsit keményebben, amikor megszületünk, akkor mindannyian ugyanezt az életet éljük. A saját magunk feje után megyünk. Mi vagyunk az autonóm emberek. A saját uraink akarunk lenni. Nem azok nem dicsőítik Istent, akik úgymond halálos ellenségei. Akik gyűlölik őt. Akik ateista propagandát fejtenek ki, ahol tudnak. Azok nem dicsőítik az Istent, akik közömbösek iránta, akik nem akarnak tőle semmit, akik csak magukról akarnak tudni. Hát ez az emberiségnek egy része. Először mindenki így születik, és nagyon sokan megmaradnak ebben. Van egy másik véglet is, azok az emberek, akik nagyon dicsőítik az Istent, és ezzel kapcsolatban egy ószövetségi ige szakaszt hadd olvassak fel Ézsaiás könyve 6. fejezetéből. Itt Ézsaiás próféta látomásáról olvasunk. Uzzia király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a seregek urát, a királyt látták szemeim, ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Mit jelent Isten dicsőíteni? Hát első körben azt, hogy az ember felismeri, hogy Isten az Úr, ő a mindenható, ő a szent. Ha valaki ezt nem ismeri fel, akkor nem tudja őt követni. Ézsaiás felismerte, látta az Urat az ő trónján, látott mindent. És amikor megjelent előtte, akkor nem csak a hatalmával szembesült, hanem a szentségével is. Én bűnös ember vagyok, hogyan állhatok meg ez előtt, az Isten előtt? Tehát Isten dicsőíteni ezzel a felismeréssel kezdődik, Isten nagy és szent. Ugyanakkor van egy második része is ennek a dicsőítésnek, ez pedig nem más, mint önmagunk alárendelése Istennek. Amikor az Úr megkérdezte, kit küldjek el, akkor Ézsaiás rögtön jelentkezett. Itt vagyok, engem küldj el. Ha az Úr kijelölte volna őt, akkor is azt mondta volna, hogy megyek. De nem csak várt erre a felszólításra, hanem kereste a lehetőséget. Uram, én szeretnélek téged szolgálni valahogy, küldj el engem. Tehát felismerem, hogy kicsoda az Isten, és alárendelem magam neki egész életemre nézve. A gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, minden. Ez az Úr dicsőítése. És amikor az angyal ezt mondja, dicsőség a magasságban Istennek, akkor erről beszél. Vannak emberek, és legyenek emberek, akik megadják ezt a dicsőséget Istennek. Tegyük fel a kérdést önmagunknak, hogy mi melyik táborba tartozunk. Azok közé tartozunk-e, akik mennek a maguk feje után, az önfejűek táborába, vagy az Istent dicsőítőknek a seregébe? Valahol az ember van. Nincs olyan, hogy én egy harmadik táborhoz tartozom. Vagy ide, vagy oda. Ez a két lehetőség van. És erre jó, ha választ adunk önmagunknak. Az elképzelhető, hogy van egy hívő ember, aki alapvetően az Isten dicsőítő táborba tartozik, de sokszor a saját feje után megy. Ilyen létezik. Ez nem jó, ez bűn. De ennek ellenére az ilyen emberről azt lehet mondani, hogy ő mégis az Isten dicsőítő táborba tartozik. Szóval gondoljuk végig önmagunkra nézve, hol van a mi helyünk. És most nézzük meg az idézet második felét, és a földön békesség. Az angyal ezt üzeni, ha Istené a dicsőség, akkor az embernek van békessége. És nem mindegy, hogy amikor a békességről beszélünk, akkor mire gondolunk alatta. Jézus szavait hadd idézzem János evangéliumából, a 14. fejezet 27. verséből. Itt Jézus a tanítványainak mondja a következőt. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Jézus tehát azt mondja, hogy kétféle békesség létezik. Létezik a világ békessége, és létezik az Istentől nyert békesség. Mire gondolunk, amikor a világ békességéről beszélünk? Talán úgy lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy ez egy körülményektől függő békesség. Ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor jól érezzük magunkat, ezt nevezik sokan békességnek. Például meg tudtam venni az ajándékokat, össze tudtam takarítani, meg tudtam főzni, eljöttek a vendégeim, nem vesztünk össze, akkor békességem van. De ennek mind együtt kell lennie, mert ez olyan, mint egy kártyavár. Ha csak egy részét is kivesszük, akkor azonnal dől minden. Hány ilyen ember van, nem? alakítgatja az életét, hogy tökéletes legyen, egy kis mikroklíma. De mihelyt kilép abból a mikroklímából, azonnal vége van mindennek. És ez sokszor még templomba járó emberekkel is így van. Egy idős lelkésztől hallottam, a saját gyülekezeti tagjáról még évtizedekkel ezelőtt, meghallgatta az igehirdetést, ott volt a templomban, végre egy óráig csöndben volt, megnyugodott, kiment a templomból, hazament a férjéhez, és mit mondott neki? Most ne szólj hozzám, most békességem van. Na, ez a világi békesség. Ez az, amire Jézus azt mondja, hogy én nem ezt a békességet adom nektek. Mi az a békesség, amit Jézus kínál számunkra? Hát a minden körülmények között való békesség. És erre is hadd idézzek egy igét, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második leveléből, egészen a végéről az áldás. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. És amikor Jézus ezt mondta a tanítványoknak, akkor megvolt az oka rá, hogy ezt mondja, mert tudta, hogy mi vár a tanítványokra. Talán azért volt békességük ezeknek az embereknek, mert Krisztus apostolaiként a siker útját járták végig, mert nem voltak betegek, mindig volt pénzük, stb. Hát ezeknek az embereknek olyan nehéz életük volt, hogy azt mi talán el sem tudjuk képzelni. Amikor Jakab és János megkérték Jézust, hogy hadd ülhessünk a te jobbod és balod felől, akkor mit kérdezett tőlük Jézus? Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én iszom? És a végén azt is hozzátette, ki fogjátok inni azt a poharat? Ki is itták? Nem csak ők ketten, hanem az összes többi tanítvány. János kivételével úgy tudjuk, hogy mindannyian üldözést szenvedtek, János is üldözést szenvedett, de ő természetes halállal halt meg. Az összes többit kivégezték, vagy így, vagy úgy. Hát, hogyha Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy békességet hagyok nektek, akkor ez úgy is van, és ez azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek még a kivégzésük közben is békességük volt. Mert az Isten békessége független a körülményektől. Olyan jó, amikor egy-egy bibliaórán valaki hozzászól az igéhez, vagy egy ifin valaki bizonyságot tesz, és elmond egy történetet az életéből, ami arról szól, hogy Isten békessége hogyan őrizte meg őt. Be kellett menni egy műtétre, elhelyezték az embert egy szobában, sok-sok nyavajgó, békétlen ember között, és neki békessége volt. És nem csak, hogy neki volt békessége, hanem ezt árasztotta mások felé is. Én most bemegyek egy szívműtétre, lehet, hogy éppen nem fogok kijönni, de nekem akkor is békességem van. Kirúgtak a munkahelyemről, vagy most fog megszűnni a munkahelyem, de tudom, hogy az Isten valahogyan gondoskodni fog rólam, és nem aggódom. Eddig is megsegített, ezután is megfog. Ismerjük ezt a fajta békességet? Az Isten népe ismeri ezt a fajta békességet. És ez az, amiről azt mondta az angyal. Ha dicsőséget adtok Istennek, akkor ez a béke ott lesz az életetekben. Nagyon jól tudom, hogy a hívő emberek is sokat aggodalmaskodnak. Ez sajnos így van. Nem véletlenül mondta Jézus hívő embereknek is, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hát ha nem aggodalmaskodnánk, akkor nem kellett volna ezt mondani. Hát miért van ez? Megint térjünk vissza az egyenes arányosság elvéhez. Azért, mert a jó oldalon állunk, dicsőítjük Istent, de nem mindig. Nem mindig rendeljük alá magunkat neki. Sokszor előtör a régi természetünk, az önfejűségünk. Ezt a részét az életemnek nem akarom neked átadni, Uram. És akkor előbb-utóbb beteszi a lábát, nem a farkas, hanem a békétlenség. És egyre nagyobb területen jelenik meg. Arra hadd biztassak minden hívő testvért, hogy adjuk át újra magunkat Istennek teljes mértékben, hogy őt dicsőítsük. És aki még nem jár az Isten útján, aki nem őt dicsőítette eddig, hadd mondjam el, hogy ezen az úton nagyon jó járni. Nem csak azért, mert ez a helyes, mert ez az igaz, és Isten ezt várja el tőlünk, hanem azért, mert megvan a következménye is. És ha vannak hívő testvéreink, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy mit jelent számukra a sok békétlenség között békében élni. Ez Isten áldása számunkra. Amikor azt mondom, hogy békés karácsonyt kívánok, akkor nem átmeneti békére, nem tűzszünetre gondolok, hanem Istentől származó és minden körülmények között megvalósuló békességre. Hát ilyen karácsonyi ünnepeket és ilyen életet kívánok mindannyiunk számára. Amen. Válaszoljunk Isten ígéjére. A 328. dicséretünk 5. és 6. versszakát énekeljük el. Áldott óra, boldog óra. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy amikor fellázadtunk ellened, nem pusztítottál el bennünket. És köszönjük, ha ma is valaki a maga feje után megy, nem sújt le rá ott azonnal a te villámod, és nem öli meg. Köszönjük, Urunk, hogy te elkészítetted a hozzád való visszatalálásnak az útját, a téged való dicsőítésnek az útját és a békének az ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted az angyalokat, és az angyalok úgy beszéltek, hogy a pásztorok meghallják és megértsék, és megjelenjen az életükben a dicsőítés és a béke. Köszönjük, Urunk, hogy ha te megszólalsz közöttünk a te lelked által, akkor ugyanez a hatás ma is. Nagyon köszönjük, hogy emberek élete megváltozik. Köszönjük, hogy itt a mi gyülekezetünkben is olyan nagyon sokan ismernek már téged, és ismerik a te tőled származó békességet is. Nagyon köszönjük, hogy nem hagytál el bennünket, és nem hagytál meg bennünket ezen a szomorú kárhozattal teljes úton. Köszönjük, hogy az áldás útjára helyeztél bennünket, hogy azon járjunk és azon jussunk el hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy valóban áldott óra, boldog óra, amikor valakinek hitet ajándékozol és abban megerősíted őt. Nagyon kérünk, hogy adj nekünk most is ilyen áldott órát mindannyiunknak. És kérünk, Urunk, hogy amikor megismerünk téged, az ne csupán egy egyszeri találkozás legyen, most jó, hogy nyertünk tőled valamit, aztán majd követjük újra a saját fejünket. Kérünk, Urunk, hogy a veled való találkozás maradandó örök kapcsolatot eredményezzen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg családi találkozóinkat, áld meg csendben eltöltött óráinkat, amikor Bibliát olvasunk, vagy imádkozunk. Áld meg, amikor a barátainkkal is együtt vagyunk. És kérünk, segíts minket abban, hogy bizonyságot tudjunk tenni rólad. Hogy nem azt tesz bennünket boldoggá, hogy az ünnep fényei körülvesznek, hanem egyedül te. Kérünk, hogy ezt a bizonyságtételünket erősítsd meg, hogy minél többen megismerhessenek téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg újra a kórus szolgálatát.